haladjában, most nem vagyok éhes, mert ma fordított napot tartottam, és úgy kezdtem, hogy a Donna Mambába kezdtem.
De várjál, hogyha te a napodat a Donna Mambába kezdted meg, az azt jelenti, hogy 11-kor indult meg a nap. Holott mi már találkoztunk reggel 7-kor. Addig éheztél?
Akkor hogy mondom, hogy a kávézásos bőjtölt, találkozónkat...
Nem éhezett, bőjtölt.
Amúgy nem, végre kinyitott a technikai okok miatt zárva lévő The Office kedvenc hambizom. Gyanúsan 2 hetes intervallumot adtak meg, hogy előláthatólag ennyi ideig lesznek zárva. Szerintem valaki ott elkapott valami COVID-ot. És ma nyitva voltak, úgyhogy onnan rendeltem vega hambit, amit a vadonatúj nadrágomon landolt. És természetesen nem kompromitáló környéken, tehát konkrétan a pöcsömre esett rá a fél kilós olvadt kamember. Tehát,
az egyrészt megégette a makkod végét.
Nem, jó, akkor úgy értem, hogy a nadrágomra, tehát nem a pöcsömre konkrétan, hanem a nadrágomra esett rá, de eléggé, tehát ugye ilyenkor nem állsz föl és mész ki, mert ugye nem szabad kint kajálni a konyhába, hanem a helyeden kell enni az irodába.
Billentyűzött, telemorzsálódik.
Van cyberclean-em.
Ó.
Egyébként nem, mert hogy nem az asztal fölött eszek, hiszen akkor nem ettem volna a pöcsömet. úgy szoktam enni, hogy így széttett lábbal, lábamra könyökölve, és akkor úgy kajálva, csak hát elítélendő módon telkóba voltam, és dolgoztam közben, mert majd ez egy ilyen nap volt, ahova amúgy késve érkeztem, mert hogy szétvált a céges és privát telefonom, és nem csipogott az óra, hogy menni kell meetingbe, hanem akkor így olyan, valami szokott ilyenkor lenni. Valami furcsa, és akkor így felhívnak, hogy figyelj már, jönni fogsz? Hova? Meeting. Mi?
Tudták, hogy antenna mindig ott van a meetingen. Németes hát rendben. Tök.
Amúgy igen, tehát hogy én nem szoktam előbb érkezni meetingre, egy 5 perccel előbb, viszont kezdésre mindig belépek. Tehát, hogy tak.
Egy összecsapod a bokád, és belépsz.
Ja. Viszont nem tudom, teszteltétek-e a hát mondjuk te, Bence, gondolom nem, de G átműtese. Na mindegy.
akkor ez egy jó
pér volt.
Akkor elmosélem, hogy tudjatok róla, hogy az AirPods-nak a hangátadása, vagy hát ez ilyen kapcsolatátadása végül tényleg úgy működik, ahogy ezt én elképzeltem. Tehát aktívan fel van csatlakozva több eszközre is, és ha én elindítom a hívást mondjuk az egyik telefonon, akkor, és a fülemben van az AirPods, akkor oda teszi. Ha meg utána át akarok váltani, mit tudom, YouTube-ra vagy zenére, vagy podcast, akkor másik telefonon elindítom, és egyből átadja. Tehát, hogy ez így végre egy olyan élmény, hogy 2 telefon van, meg mit tudom, ott van a MacBook, és simán vált az eszközök között.
Milyen első generációs AirPods-on van, és igazából már tényleg az utolsókat rúgja.
De ezt már egy éve mondod.
Igen. Hát igen, akkor még abszolút az így a COVID-szitu előtt volt, amikor még aktívan tömegközlekedtem, mert akkor volt egy ilyen észrevétel, hogyha reggel lehúztam a töltőről, bedugtam a fülembe, és pont a tampentpool mellett elsétálva mindig ott dobta le a kapcsolatot. Egyébként nem merült le, tehát ez egy tök fontos dolog, hogy először azt hittem, hogy lemerült, majd visszatettem a tokba, és újra kivettem, és jelezte, hogy nem tudom, 75% az aksi, és szólt, tovább működött, csak random eldobálta. És ez most már odáig, hát mondanám, hogy fajult, hogy most már olyan 10-15 percet tud kapcsolódni, utána szétdob. Jellemzően a bal, aztán a jobb. Igazából, ha visszarakom a tokjába, és újra bedugom a fülembe, akkor valahogy megint életre kell 5-10 percig. Ez egyrészt szomorú, hogy egy ilyen árkategóriás, meg fejlett eszköznek ez az élettartama. Tehát szerintem ez így egy nagyon
22 év?
Kb. Szerintem ez egy nagyon komoly betegség, főleg, hogyha Bence kedvenc témájára asszociálunk, 50 éves fényképezőgépeket még mindig használunk a mai napokon. Megnéztem.
Hadd meséljek a kicsit analóg fotózásról.
Megnéztem, hogy mennyiért lehet vásárolni, mert nem lenne rossz vásárolnom egy újat. Most abba futottam bele, hogy ugye iPhone 11-esen van, ugye azon már csak Lightning van, és általában én úgy szoktam telkózni, mivel az asztali gépemen problémás a jack dugó, ezért ott nem tudok Skype-olni, meg becsatlakozni az ilyenekre. Én úgy szoktam, hogy ezt telefonról oldom meg, és akkor a telefon headsettel, és elég jó az aksia a telefonnak, tehát azért 2-3 óra aktív, nem tudom, hosszabb telkót, workshopot, vagy hasonlót kibír. Most viszont voltam ilyen egésznapos tréningeken, ahol reggel 9-től 5-ig online voltunk, és úgy tanultunk, és ennyit nem bírna ki.
De te raktál az asztalodba vezeték nélküli töltési lehetőséget.
Az nem az én asztalomban van most, az most a másik íróasztalban van. Most ugye nekünk kettő ilyen munkaállomás lett kialakítva kettőnknek. A sajátomon nincs, illetve ugye tőled kaptam egy Anker vezeték nélküli töltőt.
Igen.
Az sajnos még mindig az irodában van, nem tudtam érte bemenni, de ha egyszer bejutok, akkor az lesz az első, amit hazahozok. Úgyhogy ezt most úgy tudtam egyébként kijátszani, hogy a privát iPad-emet is bevittem a céges környezetbe, mert ugye az iPad Pro-n, ugye 11,5-szoloson még van jack dugó, meg van Lightning. Tehát így az iPad folyamatosan töltőn volt, és vezetékes jack dugós fülessel a Beoplay-emmel tudtam a kétnapos tréninget végigcsinálni, de közben egyébként így nyilván ez a madzagos lét, ez hát nem azt mondom, hogy élhetetlen, csak hát ugye az AirPods óta nem ehhez vagyok szokva. Úgyhogy néztem, Hogy esetleg upgrade-eljek, de engem megint ez tart vissza, hogy ilyen fogyóeszközt, tehát nem biztos, hogy érdemes beruházni.
Elmondom a kettő pro tippet. Én sem voltam megelégedve a laptopomnak, az új laptopomnak a jack kimenetével, ami egy Dell laptop. Ezért rádugtam egy külső hangkártyát, és arra dugtam rá a fejhallgatót. Hmm. És így megfelelő a minőség.
Ilyen gondolataim is voltak, csak hát mennyivel kényelmesebb, hogy ugyanúgy továbbra is telefonról csatlakoznék be minden ilyen online eseményre vagy egyeztetésre, csak az AirPods adta kényelemmel, tehát oda megyek a szobába, meg a lakásba, ahova akarok.
Adok neked egy igazi punkos eszközt, mármint így árba értve, Team Pajász itt azért megjelenik erőteljesen. Ez a Huawei-nek a Freelace nevű cucca, Freelace.
Az mi? Ez valamilyen Bluetooth headset?
Ez ilyen Bluetooth headset, de ilyen össze van kötve a két fele a nyakadon, vagy ahova teszed. Nem kényelmetlen, abszolút nem kényelmetlen, és baromi sok órát kibír. Mert ugye a nyakpánt egyik részébe ott van az benne aksi. Az aksi.
Aha.
És szerintem kényelmes is. Ilyen jó. Telefonálásra,
de ez mondjuk tök jó, mert ugye az AirPods-szal se bírtam volna ki egy 8 órást, mármint egy ilyen 8 órás eseményt, csak ugye baromi gyorsan tölt, tehát volt egy ilyen pozitívuma, hogy visszatetted a tokba, és 10 perc alatt már majdnem 100%-on volt, meg ugye lehet cserélgetni, tehát hogy nem tudom, egy órát a ballal, aztán egy órát a jobbal használom.
Ugye ez a Huawei, ez elvileg elmegy 18 órát.
Azt
szerintem azért jónak számít. Nem ugyanaz, mint az AirPods értelemszerűen. Mm. Élményben viszont 20.000 forintért megkapható, és nem 75.000, mint az új AirPods.
Hát én fejhallgatóra mennék a helyedben. Tehát, hogyha már veszel valami másik eszközt, akkor egy fejhallgatót, amiben 40 órás aksi időt lehet elérni, kb. Hogyha csak Office használatra kell, akkor inkább valami Jabra vagy Plantronix, ami arra van optimalizálva, hogy értelmesen szád elé lógatva mikrofon, ilyesmi.
Nem volt a cégnél ilyened?
De az is benn van az irodázban.
Ja, hogy azért is az vezeték nélküli?
Nem, vezetékes. Úgyhogy még nem tudom, tehát az új Pro, azt főleg így ezzel a tapasztalattal borzasztóan drágálom, még ezt a második szériát nézegetem, hogy nem tudom, alternatív helyeken esetleg akció, vagy valami Black Friday díj, ha lesz, nem tudom, pár százalék, akkor azt még lehet, hogy érdemes megfontolni, meglátjuk. De egyébként érdekes élmény, egy ilyen kétnapos tréninget full online, nem tudom, nekem ilyenben még nem volt részem, tehát azért irodai környezetben dolgozok több mint 10 éve, és soha nem kellett, mindig megoldottuk ugye helyben, vagy a tréner jött, vagy házon belüli erőforrás, vagy mi mentünk külső helyszínre, de érdekes tapasztalat volt ez a két nap. Egyébként Lean Six Sigma tréningen voltam, nem tudom, neked mond-e valamit,
Antenna,
mert Bencének már említettem valamelyik nap a kocsiba. Jó, kiveséztük. Bence mondta is, hogy ő Lean szerint dolgozott évekig.
Hát most én Lean back, nem tudom, én hátadőlös.
Nem, én hazafele menet beszéltük Gergővel, talán egy hete hazafele menet beszéltük, hogy hozzám ez a Lean szemlélet, ez alapvetően közel áll. Nem értek hozzá, viszont ha kell, akkor bármikor beszélek róla egy órát. De most ez így túlzás, mert ilyen az alapjaiba így bele-beleástam magam. Most
igen, ez a két nap is erre elég. Ugye a Six Sigma-nál ugye ilyen, mint a karatéban,
vannak.
Színes övekkel jelölik. Ugye ez a legalja idézőjelesen, ugye ez a yellow belt, tehát sárga öves tréning. Ez tényleg az alapja, illetve arra jó, hogy egy Lean Six Sigma szerint elképzelt projektben tudok úgy dolgozni, hogy értem, hogy mi miért történik, meg nyilván ad egy eszköztárat, amiből tudok válogatni, és bármilyen más feladatomba használni, de egyébként nagyon tetszik, tehát ha lenne lehetőségem, akkor én a következő fokozatot, a Green Beltet, azt hiszem, hogy ott már lehet szertet is szerezni, papírt róla, abba simán belevágnék, csak ott már nyilván feltétele, hogy éles Lean Six Sigma, van nehéz kimondani, tehát egy éles Six Sigma projektet kell prezentálni ahhoz, hogy ezt megkapjam.
Nekem egy ilyen gondolatom van még ezekhez a mindenféle módszerekhez. Van sok nagyon-nagyon jó olyan tapasztalatom, amikor jó volt az oktató, és tényleg frankón adta át, de vannak olyanok is, amikor jött az oktató, és elmondta, hogy ez a tökéletes módszer, ezt használjad, ez tuti működni fog. Nálam ez nem működik, hogyha valaki ezt mondja valamire, mert szerintem ez nem létezik. Ez minden mást az életbe implementálni kell a saját rendszeredre, amit használsz, mert vannak standardok, amiket behoz a tréner vagy az oktató, amikor elmondja, hogy mi is ez, vagy miről lesz szó, de vakon neki menni, hogy igen, akkor ez királyság lesz, az butaság.
Ugye szokták mondani, hogy meg van kezedbe a kalapács, akkor mindent ugye szögnek-szegnek nézel, és az baj, hogyha az embernek csak egy ilyen módszertan vagy keretrendszer ismerete van, mert akkor tényleg megpróbál mindent beleerőszakolni és úgy csinálni, azt szerintem vezethet rosszra. Tehát ezt szerintem mindenképpen célszerű bővíteni. Én is ezért örültem ennek a lehetőségnek. Nem azt mondom, hogy vicces a szituációban, de éppen nincsenek olyan feladataim, ami például Six Sigma szerint kezelhető lenne. Ugye ez jellemzően azért folyamat optimalizálás vagy javítás. Most éppen nincs. Kicsit vertük is a fejünket a falba, mert alig egy hónapja zártunk le egy olyan projektet, amihez viszont tök jó lett volna. De nem baj, én ezt tényleg úgy kezelem, hogy beraktam a szerszámos ládába, és akkor elő tudom venni, hogyha a szükséges. Illetve ha már így a tréning témába belecsaptam, akkor most szerveződik egy elég hosszú, intenzív, másfél-két hónapos egy ilyen agilis Scrum tréning, amiben, ha minden igaz, be tudok csatlakozni. Azt is kb. Ugyanezért várom, tehát hogy így bővítsem a repertoárt.
Antenna, nektek volt már ilyen, nem? Hogy ilyen agilis módszer szerint fogtok akkor működni, mint hogyha egy másfél évvel ezelőtt talán lett volna egy ilyen nagy lélegzetvétel, hogy akkor mi most agilisek leszünk, és volt csomó tréningetek, meg minden ilyen.
Hát ez nem igaz, tehát hogy mi másfél éve agilisan élünk, főleg a munkavégzés idejét és helyét érintve. Hát figyelj, ott is elmondta azt, hogy nekem olyan tréner volt, hogy itt ez a jó és csináld. Ő azt mondta, hogy hallgass végig, és vedd ki belőle azt, amit tudsz használni. De sajnos az a baj az agilis módszertannal, meg ezzel a módszerrel, meg szerintem a Six Sigma-nak is az összes részével, hogy akkor tud működni, hogyha minden jelenlévő vagy résztvevő ez szerint működik, és valószínűleg ezért mondták neked is azt, hogy ezt csináld, mert csak úgy tud működni a cég, hogyha ebben mindenki így éli. Tehát nekünk most éppen egy hibrid megoldás van, és ez látszik, hogy esik el. Tehát, hogy egész addig, amíg mi agilisan működünk, de mondjuk az ügyfelek teljes mértékben waterfall szerint kérik a fejlesztést, akkor így jó.
Tehát, hogy... De ez ilyen, hogy ti éltek agilisan, szabadon jártok, keltek dolgozni, és a Lean-es csapat, a Six Sigma-es csapat meg megállapította, hogy erőforrás pazarlás az, hogy az agilis csapat az nem 8-4-ig dolgozik.
Hát de ezt nem így kell érteni. Tehát így kell érteni, hogy az agilis módszertanban az a leglényegesebb, hogy te nem egy ilyen, hogy is mondjam, bebetonozott helyen dolgozol, csapatba és egyebek, úgyhogy valaki fölötted megmondja, hogy mit csinálj, hanem nagyon fontos az agilitásban, amit én kivettem belőle, hogy te a magad fejlődésért gondoskodj. Tehát neked van célod, neked van elképzelésed a jövődről, van egy karrier utad, egy szakmai utad, amit te bejársz, és ahova neked menned kell, nem kell, vagy nincs igazából egy team leader fölötted, aki azt mondja, hogy figyelj, neked most ezt kell tanulni. És akkor vannak ezek az agilis emberek, akik a maguk fejlődésre gondoskodnak, amit összefog egy valamilyen szakmai vezető, aki azt mondja, hogy nekem szükségem van, mit tudom én, most, hogyha nézzük a fotózást, szükségem van portfély fotózásból olyan, aki analógba fotóz, fekete-fehérre, ködös időbe. Akkor összefog négy ilyet, elviszi a projekthez, de tudja azt is, hogy neki nem csak portfély fotózás fog kelleni, hanem kell olyan, aki épületet tud fotózni, abból kell kettő. Akkor ki a analóg fekete-fehér épületfotósból kettőt, meg négyet a portfély fotósból, és elviszi a projektje, megmondja, hogy neki ez most két hétig kelleni fog. Két hétig neki dolgoznak, ő a vezetője ennek a hat embernek, de két hét után felszabadul az erőforrás. Akkor be kell tervezni, hogy jó, akkor a következő két hétre ők hova fognak menni, mit fognak csinálni. Na most egy 724-es üzemeltetésbe IT-biztonságból az ügyfelek több éve írnak alá szerződést, az nem tud működni, hogy te két hétig itt dolgozol, majd utána így felállsz, hogy és akkor most mi a következő projekt? Hát ülj vissza, te gyökér, és csinál tovább. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tud működni ez a fajta elképzelés. Ez a módszer fejlesztésben nagyon jó. Tehát amikor te egy webfejlesztő, egy alkalmazásfejlesztő vagy, akkor tudod azt, hogy két hétig te ide fejlesztesz. Utána meg máshol fejlesztesz. Vagy akár projektmenedzsmentben tök jó, hogy ott ugye vannak sprintjeid, vannak ilyen stádium, majd amikor oda mész. De amint az ügyfél egy teljesen más, mondjuk egy, most bocs, hogy azt mondom, de egy visszamaradott vagy másfajta mentalitással élő, mondjuk egy tipikus magyar, nem KKV-t mondod, de egy tipikus magyar cég, vagy egy tipikus német cég, aki megszokta azt, hogy ő úgy fejleszt, hogy itt van a zsák pénz, itt van a mit akarok elérni, és itt van az idő, ez alatt csináld meg. Lehet, hogy mivel lefejleszti neked azt a weboldalt, vagy azt a szoftvert, azt az alkalmazást, addig neked már nem az kell, és amikor jön a beszállító, hogy na, kedves ügyfél, itt van a eredmény, akkor te felteszed a kezed, hogy hát én nem pont erre gondoltam. Hát azt mondtad, hát jó, de én azt nem úgy gondoltam. És az agilitás ezzel szemben meg azt mondja, hogy figyelj, előre gondolkodunk kis lépésekbe, itt van egy termék, nézd meg, eddig jutottunk, ez eddig jó, igen, ez eddig jó. Hova menjünk tovább? Ide. Akkor megyünk tovább. Találkoztunk megint két hét múlva, megmutatja, hogy hova jutott, és így áll össze. Tehát lehet, hogy az a termék, amire te úgymond szerződtetted őt, nem fog soha úgy elkészülni, ahogy az első nap kitaláltad, viszont amikor az élesbe fog állni, akkor ki fogja szolgálni az igényeidet. Papíron. A valóságban ez ilyen nem, de papíron. Tehát nekünk ott tart jelenleg, hogy ilyen vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, most igyekszem a pozitív antennát hozni, hogy nekünk kötelező agilisan működni, amennyire tudunk. Tehát megmondjuk, hogy mi az, amiben tudunk agilisak lenni, de kötelezően agilisnak kell lennünk. Ennek az a hátránya, hogy ha valami kötelező, akkor az ugye nem annyira agilis. Tehát, hogy ha valamit rádöhöltetnek, akkor az nem a rugalmasságról szól.
Egyébként viszont pont ez a szép szerintem az agilisben, hogy semmit nem vés kőbe. Tehát ugye igazából maga az agilis, ez nem is egy módszertan, meg nem is nevezhető szerintem keretrendszernek, hiszen pont, hogy azt mondja, hogy a feladatnak megfelelő és szükséges eszközöket választ, tehát pont, hogy tök jó benne, hogy nem erőltet rád. És ezt hál' Istennek mi is, vagy legalábbis én is tapasztalom így, hogy erre ilyen csúnyán szólva agilis transformációban van most az osztályunk, és ezt hál' Istennek ezt tök jól lehet menedzselni, meg így megélni, hogy nincsenek kőbevésett szabályok, hogy akkor most itt ez a feladat, akkor most Scrum, és akkor itt a Scrum Master, itt az, mint tudom, milyen Kanban boardok, meg a tököm tudja, hanem pont azt keressük, hogy az adott feladathoz a legjobb eszköztárat rakjuk össze.
De figyelj, hogyha kell egy jó agilis transformáció, akkor van egy coach ismerősöm, aki tud ebben segíteni. Annyit akartam még mondani, hogy mi ezt megösszakolva érezzük, ugyanakkor a másik oldal, hogyha nem erőltetik ránk, hogy gondolkodjunk az agilitásról, akkor nem indulnánk elfelé. Tehát így, hogy úgy kaptunk célokat, hogy valamiben agilitást felmutassunk, így elkezdtük megismerni azt, hogy mi az az agilitás egyáltalán így az üzletben, és vettünk ki belőle tök hasznos dolgokat, azóta is használjuk, és tök jó. Hát mutatunk fel dolgokat, de én még mindig úgy érzem, hogy ez inkább csak egy belemagyarázása az egésznek. Viszont én ott ütközök falba azzal, hogy az agilitás nem mond ki, hogy mondjam, nem öltet rád és nem szab meg kötelező dolgokat, hogy én úgy értelmezek egy bizonyos feladatot, vagy egy bizonyos működést, ahogy én gondolom jónak, és ugyanezt egy külföldi partner meg nem így gondolja, és a két agilis módszer az úgy ütközne, de nem ütközik, mert semminek nincs feladat, vagy hát nincs gazdája, és akkor így ezek így elpárolódnak a levegőbe, viszont a feladat nem lesz megoldva tőle.
Az baj.
Tehát a két csapat akkor nem működik.
Ott valamit rosszul csináltok.
Igen, tehát nincs kinevezve egy olyan, hogy mit tudom én, te vagy a product owner, és te vagy a felelős, vagy hogyha van is, akkor nem látja át nehéz. Az egészet. Tessék?
Anélkül nehéz. Tehát, hogyha a leszállítandó terméknek nincs egy ownere, aki felel érte, úgy akkor igazából elbeszél egymás mellett maga a megrendelő, meg nem a felhasználó, hanem a fejlesztő.
És pont ez a gondom, hogy emiatt én úgy érzem, hogy ki van elénk téve, hogy agilitás. Mindenki elkezdte valahogy, de itt a két együttműködő, vagy együttműködésre kényszerült halmaz, az nem találkozik, és nem egy irányba megy. Tehát, hogy így vagyunk, csináljuk mindenki maga dolgát, de ez idő után ki fog ütközni, vagy hát már ki is ütközött, hogy hát ez így nem oké. Tehát mit tudom, amikor így az egész működésbe az egyik product owner eltűnik két hónapra.
Ez nem is agilis, erre van egy ilyen szép kedvenc régi megfogalmazásom, hogy készségből dolgoztok. Tehát mindenki úgy, ahogy tudja, vagy úgy, ahogy gondolja. Ja, az nem túl profi.
Szóval itt tart az agilis transformációnk.
De királyság, én a hétvégén nagyon se Scrum Master, se Lean, se Six Sigma, se agilis nem volt. Csak csináltam, mint egy hagyományos falusi disznóvágáson. Mikor? Tegnap. Akkor megébredtem reggel, ugye akkor kellett induljak a Lidlbe vanília fagylaltért, hogy a meggyes pitét megfelelő fagylaltal lehessen enni, és nekiálltam lepirítani a csontokat. Nem voltatok ott reggel, a velős csont, ez amikor paradicsomos szósszal pirul a sütőbe, annyira rohadt jó illata van. Én ott nagyon-nagyon éhes lettem, és nem tudom, hogy ti ettetek-e fiatal korotokba velős pirítóst, ilyen kocsmákba, meg...
Csak kocsmába.
Meg ilyen alja helyeken. Igen. Én először Sopronba a Gyógygödör nevű intézménybe fogyasztottam belős spirittóst.
Jó borsosan, meg csípős paprikával.
Igen, és itt nem szégyen, hogy be vagy baszva egy kicsit, és kikéred a belős spirittóst, mellé a fröccset. És az megvan ugye, hogy a belős spirittós, az nem csontvelőből van.
Így van.
Hanem agyvelőből. Igen. A jó belős spirittós.
Egyre jobb.
De ez csak onnan jut eszembe, hogy tegnap már elmentetek ti az alaplé főzés után bevásárolni. Decathlon és Montex, Intersport, Szent Háromságot megjárni. Akkor szedtük ki a húsokat. Mennyi? Legalább egy 6 órát főtt az alaplé. Szedtük ki a húsokat, és ott volt a velős csont. Nagyon undorító volt az egész. Viszont annyira jó illata volt szerintem az alaplének.
Igen.
Én még...
Jó sikerült, azt kell, hogy mondjam. Jó sikerült.
Olyan este 9:30 körülre végeztünk mindennel, mire szétválogattuk, kiporcióztuk, elmosogattunk mindent, stb. Majd ma reggel 4 órakor fölkeltem, hogy amelyiket nem tudtuk még kiporciózni helyhiány miatt, azokat még kiporciózzam, a többit berakjam a fagyasztóba, és olyan jó érzés volt ránézni a produktumra, hogy baromi jól nézett ki az egész, és szerintem sokkal jobban sikerült, mint legutóbb.
Igen.
És ezt annak tudom be, hogy most nem szedtük ketté a cuccot, hanem köbö ugyanaz a mennyiség.
Egy nagy lábas.
Egy nagyba. Főt mondjuk az puposra volt rakva az a lábas, az tény, de hogy egybe koncentrálódott össze az egész. Úgyhogy én baromi elégedett vagyok az egésszel is, és tök jó, hogy megcsináltuk.
Most fél évig esszük.
De egyébként, amit előtte lemeltünk róla, nem felesleges, hanem vizet, azt visszaöntötted, összekeverted?
Persze, az ment vissza az egészbe. Hát ugye főztünk ugye Gergőjéknek külön. Gergő családtagja azt kérte, hogy legyen az egy olyan 7 liter. De hát mi Gergő szemmértékre bíztuk magunkat.
Igen, ez fontos tapasztalat, hogyha azt gondolod arról a lábosról vagy fazékról, hogy 10 literes, akkor úgy szemre úgy belövöd nagyjából úgy a kétharmada, akkor az úgy megvan a 6-7 liter. Csak hát ugye kiderült, hogy az a lábos nem 10 literes, hanem 24, aminek ugye a kétharmada jelentősen több. Úgyhogy igazából mi 15, nagyjából 15 literrel mentünk haza.
És mennyire tízetlen?
Hát lájtos lett. Tehát nem lett az a nagyon sűrű, sárga, ugye mi csak csirkét raktunk bele, tehát ugye ennek egy olyan klasszikus vasárnapi csirkehúsleves színének állagának kellett volna lennie, de annál ez lényegesebben vizesebb, tehát nem intenzív.
Nem tudtuk volna javítani, mikor konstatáltuk, hogy abt 8 liter vagy 7 liter helyett ott 15 liter.
Ezt elég kecseg. Későn konstatáltuk, még gondolkoztam
nem,
rajta.
Nem, mert amikor megtelt a lábas, már ott mondtuk, hogy ez lehet, hogy több.
Hát még azon gondolkozom, hogy lehet, hogy érdemes lett volna tiétekből az 5 csirkéből mondjuk 2 óra erejéig egyet-kettőt átdobni, egy bőven elég lett volna egy.
Zöldséget, vagy valami.
És utána vissza. De igazából olyan nagy baj nincsen, mert van íze, tehát klasszik alapléként használható, tehát ízesítésre, meg bármilyen más, nem tudom, mártás, vagy krémleves készítéshez, de lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy főzünk bele még egy kis, nem tudom, csirkeszán, csirkeláb, ilyesmi, tehát, hogy nem tudom, pár órát ott még
bele kúrnak 2 kocka izét, maggi levest,
vegetát. Meglátjuk, mi lesz belőle, de teljesen jó lett.
Antenna, ti megkóstoltátok, amit reggel vittem nektek?
Hát figyelj, reggel hoztad, én felvittem, bevetettem fagyasztóba, és elindultam dolgozni, szóval nem.
Yeah.
Kint hagytam 2, meg a zöldségeket, ugye abból vagy zöldséget fogunk, vagy levest fogunk jó holnap csinálni, vagy én most felkaptam a paradicsomos risottót, úgyhogy az lesz a, lehet, hogy az lesz a következő. Illetve nem is igazán mondhatni risottónak, mert nem volt otthon risotto rizsem, úgyhogy van egy a rosini, vagy risono, vagy valami ilyesmi, ilyen tészta, ami igazából rizsformájú tészta, kb. Akkora a nyers állapotában, mint a rizs, csak amikor elkezdett főni, akkor ilyen 10-re akkora lesz.
Mint a krumpli.
hát akkora nem, de hogy ilyen azért látványos, de mint egy borsószem kb. Annyira megdagad, és így tök jó megszívja magát ezzel az alapleves valamivel, illetve ilyen paradicsomos cuccot kell belekeverni, és így tök jó. Tehát, hogy nagyon jó íze lesz.
Még egy dolog. Amikor úgy döntöttünk Gergővel, hogy akkor ennyi volt a főzés, kimegyünk és behozzuk, akkor kimentünk, vittünk ilyen nagy húsvillát, hogy majd szedünk ki húst. De hát az igazából abba torkollott, hogy ami májat sikerült megkaparintani, az ott kapásból megettük még kint a lábas mellett. Az ott frissen, én nagyon szeretem a húslevesbe is a májat.
Igen, és amikor ugye elkezdtük kiválogatni, mert ugye azért szét kellett válogatni a húst a zöldségtől, tehát nekem már annyira csorgott a nyálam, hogy mondtam Bencének, hogy adj egy tányért, kiválogattam mindenből egy kicsit, meg önfölöntöttük lével, és akkor én ott megettem a jó kis húslevesemet.
De jó volt mindenképpen. Lette nadrág, kabát? Várjál, nem. Úgy kérdezem, hogy lette ruha, mert ugye kabátért indultál.
Akkor mondom úgy, hogy úgy az Afrika déli részének a GDP-t sikerült elköltenem. Nem, egyébként nem költöttem sokat. Nagyon boldogan konstatáltam, hogy már majdnem belefértem a Mountex-be kapható legnagyobb félhéven nadrágba, ami az 54-es, de még nem tökéletes a dolog.
Az gyerekméret még?
Hát figyelj, van 56-os, de ott a Mountex-ben nincs abból a fajtából, és azon gondolkodtunk Norival, hogy valószínűleg az 56-os az meg már nagy lenne. Úgyhogy nézegettem másfele. Én nagyjából 2 éve vettem egy rövid nadrágként egy Otsun márkájú ilyen falmászó nadrágot, amit én csak terhes nadrágnak hívok.
De miért?
Hogy miért terhes nadrág? Ha. Azért, mert ilyen vastag, ilyen nagyon széles gumi van a derekánál, tehát nem öv meg ilyenek, hanem annyira ilyen rád van öntve jellegű a dereka, hogy ilyen gumis. És a terhes nadrágok ilyenek, hogy így van ilyen gumiréteg, hogy tágulni tudjon a hasaddal. És ez is ilyen egyébként, csak ez hosszú és nem ilyen széles öves, de lényeg az, hogy abszolút gumis, meg ilyen patentes. Viszont nekem az nagyon tartósnak bizonyult. Tehát, hogy nagyon sok nadrágom az így a comb középnél kidörzsölődik, kiszakad, biciklizésnél egyebek, és ez az Ocun márkájú, ez így teljesen jó, és abszolút, mint hogyha nem is használtam volna. Hát nyilván, hogy a falmászásnál azért ott van súrlódás néha, meg beakad, meg ilyesmi. Illetve a másik nagy előnye annak a nadrágnak, hogy akkor a zsebe van hátul, hogy én literes kólát így el tudtam tenni benne, úgyhogy hogy nem a látszott ki. A zsebébe, igen.
Jó.
És ilyen ez is, amit vettem, csak ez ilyen csoki barna színű és hosszú, de a lábszár az így behúzható, ilyen gumis, mit tudom, tehát tök jó egyébként. Ma vettem észre egyébként, hogy bár a kabátom már vízálló, de a nadrág az még nem, úgyhogy így szétáztam, tehát ami fentől lefolyt víz így a kabátról, az a nadrágon landolt, viszont ilyen nagyjából 4 metrón megálló alatt szállhat meg, tehát hogy így igazából teljesen jó vétel volt. A zárháról nem akarok beszélni, mert az nem volt olcsó, bár fél évenhez képest lényegesen olcsóbb, tehát hogy azért olcsó. És kabát, hát igazából a fél éven felé nem is mentem, mert nem láttam olyan kabátot, ami nekem így a hőháztartás szempontjából úgy megfelelne. Úgyhogy így körülnéztünk, hogy mi van még, mik vannak még, és találtam egy-kettőt, ami tetszene. A méretemben ott nem volt, úgyhogy akkor elindultunk kicsit teljesen más irányokba, és akkor megláttuk a szent sárga színű esőkabátot, ami nem olyan sárga volt, mint amit én általában hordani szoktam.
Kukás narancssárga.
Nem. Megvan az a hosszú, bokáig érő munkavédelmi esőkabát? Aha. Az a sárga.
Aha. De tényleg egy olyan miért nem lett volna jó?
Én is felajánlottam már.
Azért, mert nem szellőzik, amúgy.
Az olyan horrorfilmes, nem?
Igen, de általában ugye az a baj, hogy amikor esik az eső, akkor tehát én nem a nagyon hideg időre gondolok, amikor esik az eső. Tehát esik az eső, akkor általában azért van meleg. Tehát a tavaszi és az őszi eső. Na most, hogyha te a városban mászkálsz egy esőkabáttal, táskával a hátadon, akkor nem biztos, hogy attól leszel belülről nedves, hogy átáztál, meg eső, hanem aláizadok. És egyszerűen nem szeretem ezt a fullasztó, izasztó érzést. Úgyhogy olyan vízvédő kabátot kerestem, ami azért valamilyen szinten lélegzik, lehetőleg minél jobban, és minél jobban lélegzik, és minél több esőtől tud megvédeni, annál többbe fog kerülni ez. Tehát vannak olyan esővédő kabátok, ami tényleg nagyon lélegző, és attól még elvezeti a vizet, lepergeti vizet, stb. De ezek ilyen súlyos 70-80-100 forintos tételek, ami viszont nekem nem ért annyit, hogy most egy ilyen nem tudom, két hónapig hordom minden évben, azért nem akarok ennyit kifizetni. Illetve amit találtunk sárgába, az nem az a sárga volt, ezt akartam mondani, ami általában így hordani szoktam, ez a mustár sárga, nem tudom, ez így megvan előttetek.
Fjörő ellen sárga.
Nem, pont, hogy nem. Tehát pont, hogy nem, hanem annál egy, tehát a fél éven sárga, mint kiderült, nem tesz nekem nagyon jót így az arcszínem, mert nagyon fakítja az arcom, és így belénszem a tükörbe, és wow, nem tetszik. Úgyhogy ugyanabból a kabátból néztünk sötétebbet.
Bocsánat, feketét. Azon nem gondolkodtál esetleg, hogy férvélen kabátot venni, és egy ilyen kis valami kis szolidabb sminket földobni, ami megy a kabátodhoz.
De az előbb mondtam, hogy nem akartam férvélent venni, mert nincs olyan férvélen, ami nekem jó lenne. Tehát vagy méretben, vagy nem feltétlenül, hanem a vastagságba. Tehát vannak
Azt hittem, hogy csak a színnel volt a gond. Nem.
Vannak a vadász fél éven kabátok, ami olyan érted, mint hogyha egy ilyen páncélinget vennél föl, tehát az nagyon merev, nagyon izé. Én meg szerettem volna azt, hogyha kényelmes a kabát, nem ez a szét, tehát fel tudjam venni pólóra is, hogy ne karistoljon, ne legyen ez a durva vászonanyag, hanem kényelmes legyen. És végül North Face-be nézegettem, és abban volt olyan, ami tetszett, csak mondom, ez a sárga szín, ez nem annyira jött be, viszont tényleg ez a felvettem, és így kényelmes a nyak résznél, tehát ez ami ugye az állathoz húzott fel, az is igazából ilyen belülről ilyen plüss hatású, tehát hogy nem karcolja, nem, tehát a másik esőkabátom, ami egy dekatlonos, annak nincs ez a rétege, és ott a kis apró szőrszálak beakadnak a membránba, és amikor így elhúzom az arcodom, és így tépi, és nagyon utálom. És ebben meg ez a jó kis plusz hatás volt, eltehető a csukjája, tehát igazából így tényleg megfelel mindennek. Az XXL-es az indokolatlannak tűnt, úgyhogy XL-est vettem, tehát még az is így pozitív, alá tudok még öltözni, és tudok rétegesen, ugye mit Krisztiánnal is beszéltünk így a Telegramon, hogy nem feltétlen ez az egy vastag ruha kell, hanem inkább több réteg, amit tudsz alakítani, és most az lesz az ilyen, tehát például a mai setupom is, hogy valamilyen vékony, ilyen hosszújú póló, vagy rövidújú póló, attól függ, mennyire van hideg, lehetőleg merino, tehát ez a kecsúás megoldás, ezt tetszett, tehát a Decathlonból veszek még egy-két ilyen hosszújú merino pólót, ami 7000 forint kb. És így tök jó. Ahhoz veszek fel egy ilyen középvastag pulcsit, ami ott látsz a széken, ez a szürke, ez is tényleg ilyen igazából nem egy vastag, de meleg, és akkor utána az első réteg, és az a három réteg, ez szerintem így tök fel leszek egy ilyen 0-tól 5 fokig, és amikor meg ez előjön, akkor póló és fél éven. Úgyhogy ez az én taktikám.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a hosszú távú tapasztalataidra. Én sajnos, hát ez nem jó taktika, én nem hordok télen-téli kabátot. Szóval, hogy ezt ne kövessétek azért utána, mert egészségügyi szempontból nem jó.
Szerintem nem, de hogy mondjam, nem a téli kabát, hanem ha ugyanazt a hőhatást eléred több réteggel, vékonyabbakkal, tehát például nekem volt olyan, amikor sokat bicikliztem, bocs, hogy szabadba vágtam, de tehát, hogy amikor én biciklivel jártam, akkor így volt úgy, hogy 4-5 réteg volt rajtam, tehát aláöltözék, fölötte egy másik fajta aláöltözék, póló, vékony pulcsi, és akkor egy ilyen, olyan nagyjából olyasmi pulcsi, mint a tiéd, ez a soft shell, ha jól sejtem, ez is neked ilyen hékabát.
Az nekem már kabát.
És az volt a kabát, mert az a széltől meg az esőtől megvéd, és alatta meg több réteg úgymond pulóver, ami bőven jó volt úgy, hogy ha hideg volt, akkor jobban mozogtam a biciklin, ha leszálltam, úgyse feltétlen fáztam, tehát én ebben abszolút veled megyek, csak én mostanában főleg sokat gyaloglok, amikor nem melegszek annyira ki, és nem ülök autóba, viszont amikor meg BKV-zok, akkor jó levenni gyorsan egy-két réteget, hogy akkor ne az legyen, hogy meg beleizzadt.
Egyébként, hogyha ilyen olyan program van, amikor egy helybe kell állni sokat kint, vagy ilyesmi, akkor veszem fel a legmelegebb téli kabátomat, ami otthon létezik, mert akkor fázom, de egyébként tényleg csak ezeket a vastagabb szoftcsállak.
Az országút mellett kurválkodsz, akkor
hát akkor igen,
felveszed a bundát.
Akkor mindenképpen. Mondjuk idén télen szerintem nem lesz rendezvény, nem kell attól félnem, hogy kint kell álljak a hidegbe, mert nem tudom, azt hallottátok el, hogy ez a Vörösmarty téri karácsonyi vásár is el fog maradni.
Azta.
Valószínű, igen.
Nagy veszteség.
Nem valószínű, biztos. Már bejelentették, hogy ebben a hagyományos formájában nem lesz megtartva.
Online lesz?
Zoomon lehet becsatlakozni.
Okay, okay. Online karácsonyi vásár, tehát az e-mag meg alza majd megtartja.
És Black Friday természetesen.
Black Friday minden pénteken. Meg hát ugye én nem értem, milyen készlete lehet az e-magnak, hogy minden héten készletkisöprés van.
Elmondjak egy titkot, az e-magnak jellemzően nincs készlete, hanem igen, egyéb boltok árulnak van, ott van, e-magos felület alatt.
Néha egyébként, vagyis nem néha, a legtöbb esetben ezért hosszú a szállítási idő.
Igen, mert aki árul ott, annak boltnak sincsen készlete, hanem igen, ő is rendeli a nagykertől.
Nem is tudom, mit rendeltem utoljára. Ja igen, náluk volt a legolcsóbb ilyen makróközgyűrűket vettem még a Fujihoz, és találtam egy boltot, és akkor ott kim volt, hogy egy-két nap a szállítás, ez a klasszikus egy-két munkanap a szállítás, és akkor átmentem az e-magra, és ott, mit tudom én, ott volt 4000 forinttal olcsóbban, 6-8 nap, hát mondom, végül is annyira nem sürgős, és tényleg annyi volt egyébként, tehát majdnem egy hetet vártam rá.
Ez a Fuji X-T1, ami most eladó?
Aha.
És miért adod el?
Figyelj, az utóbbi időkben ezt a Fujit semmi másra nem használtam, csak az, hogy fényképezőgépeket fényképezzek vele.
Tehát, jó biznisz, megéri.
Tehát így igazából ugye az új szerzeményeimet, tehát nem tudom, az analóg, meg a más fényképezőgépeket, meg eszközöket fotóztam be vele. Nem igazán cipelem magammal, nagyon rászoktam a kis zsebben hordható kis kompaktokra, úgyhogy nagyon szeretem, meg hát most már nagyon sok éve velem van, nagyon sok helyen járt már velünk, tényleg, egyébként 6 éves gép, tehát papíron 2014-ben dobta ki a Fuji a piacra. viszont ahogy nézegettem a használt piacot, azért van még értéke. Tehát én azt mondom, hogy nem ritka, hogyha a vázat, meg egy hasonló objektívet ilyen 90-90 párosban 180 ezrekért árulnak. Az enyém már nem hibátlan, meg tényleg nagyon sokat használtam, kapott hideget, meleget, vizet, homokot, tényleg a legtöbb utazásra, nyaralásra vittem. Úgyhogy nincs a legpatikább állapotban, de tökéletesen hétköznapi használatra jó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy eladom, valaki más biztos örömét lelné benne. Vagyis igazából egyetlen egy komoly hiányossága van, vagyis nem hiányossága, a hiba, amit én okoztam, de ezt lehet, hogy már meséltem nektek. Amúgy vízálló, vagyis nem vízálló, időjárásálló a váz is, meg az objektív is. Szerintem az azért egy plusz pont. De Rómában egy ilyen nyári zápor, egy ilyen 10 perces özönvíz elkapott minket, de én gondoltam, hát ez cseppálló, mi baj lehet? Úgyhogy én szépen fotóztam vele, egyébként nagyon jó képek lettek, csak másnapra vettem észre, hogy vannak olyan rések, ami alá ugye be tudott csorogni a víz, nem okozott vele kárt, mert a gép vázba nem jutott be, viszont valószínűleg ilyen nagyon nagy ásványi anyagtartalmú lehetett az az eső, és olyan vízkő csapódott le másnapra a fényképezőgép illesztéseiben, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig.
Súgjak valamit?
Igen.
Viszonylag sok a tengerpart arra.
Hát akad.
Nem lehet, hogy só?
Hát
nem nyaltad
ilyen
meg?
Sárga. Olyan sárga ilyen színe hobokos. Volt. Olyan sárga színe volt, mint a vízkőnek. Nem tudom, mi ez, tehát most félreértés ne essék. És nagyon-nagyon sokáig tartott, és ilyen nagyon pepecs munka volt, míg én ezt kitisztítottam. De például még biztos, hogy akad benne ilyen, nem tudom, két tárcsa között. Ott a Fujin úgy működnek, hogy egymáson van két tárcsa, és csavarhatod külön a felsőt, meg külön az alsót, de itt néha összeragad ettől a beragadt cucctól.
Nem gondoltál arra, hogy elvigyed valami helyre, ahol mondjuk ilyen ultrahangos cuccal kitisztítják?
De, sokszor megfordult a fejembe, csak ahogy egyre kevesebbet használom, én már inkább azt gondoltam, hogy inkább eladom olcsóbban, és akkor majd az új tulajdonos, hogyha tart rá igényt, akkor megcsinálja. Tökéletesen használható, csak tényleg ez például néha előfordul, hogy így csavarod a tárcsát, és akkor mitől a harmadik kattanás után kezdi magával vinni az alsót is. Tehát lehet, hogy még 4-5 takarítás így ráférne, nem tudom.
Én meg képzeljétek el. 8 évig használtam MacBookot, és a múlt héten eladtam végre.
Na, az kemény.
Nem ugyanazt a MacBookot használtam 8 évig.
Én már majdnem. Nekem 2013-os RM van otthon még mindig. Valamelyik fiókban ott van.
Ez komoly.
De ez ilyen teljes agyadat is elvitte az a MacBook, már azóta meg az órádat is el akarod adni, meg a telefonod is, meg mindened
nem, nem,
is.
Nem. A telefont nem akarom eladni. Az órán gondolkodom, és egy ilyen kis számadást készítettem magamba ugye a MacBook használatról, és arra jutottam, hogy a legkedvesebb MacBookom az a 2017-es Air volt, ami most antennáé.
Uh-huh. Eladó amúgy.
Én azt nagyon szerettem. Vannak rajta portok, mágneses a töltője.
Igen.
Az szerintem baromi jó feature.
Én jobban örülnék az USB-C-nek.
Na, és mielőtt váltottam volna ugye az új MacBook Pro-ra, mert mint nekem új MacBook Pro-ra, akkor én is így gondoltam, hogy az USB-C ez mennyire egy kurva jó dolog lesz. Na nem az. Engem nagyon-nagyon-nagyon zavar az én felhasználási módomba, hogy állandóan buzi adaptereket kellett dugdosni mindenhova, hogy egy külső monitort rá tudjak dugni, egy pendrive-ot be tudjak dugni, egy LAN kábelt be tudjak dugni. Tudom, hogy nem erre találták ki, hanem arra, hogy hipster legyél vele a
Starbucks-ban. Így van. Figyelj, most nézzük ezt, hogy vannak adaptereid, ami dugdosol a MacBookba, tehát úgyis dugdosni kell valamit valahova, de ezt a PC oldalon is dugdosol minden, csak ott vagy a laptopodból áll ki minden szar. Most ehelyett, hogy egy adaptert veszel, egy dokkolót, amiben te bedugsz mindent, és utána egy kábellel csatlakozol a MacBookhoz, az mennyivel jobban néz ki.
Az a gond,
és hogy hasznosabb is.
Nem, az a gond, hogy nem lehet olyan, hogy te csak egy darab adaptert veszel. És ezek kurva drágák, a jó minőségű adapterek, azok ilyen 30 ezer forintos témák. És akkor kell egy otthonra, az otthoni irodádba, kell egy a céges irodádba, és hogyha mész valahova, és van valami szituáció, akkor kell legyen egy a táskádba,
Jó, neked olyan volt a munka, az útközbeni munkád olyan volt, ahova ez kellett.
Igen, szóval hogy mondom, én az lenne, hogy kódot írok valahol, amihez csak egy darab billentyűzetre van szükség, akkor lehet, hogy ez egy kurva jó gép lett volna, és nagyon-nagyon szerettem volna. De így, hogy állandóan bele kellett még valamit dugdosni, hogy azt a valamit bele tudjam dugni, így ez nekem egy ilyen óriási komfortvesztés volt.
Nem tudom átérezni, mert ebből a MacBookban, mióta nálam van, azóta
egyetlen adaptert.
Nulla. Rejtettem. Tehát az egyetlen dolog, amit fel tudtam dugni, az a töltő, illetve a headset, az Audio-Technica headset. Ez azért... Etherneten nem lógott a gép, mert wifi-vel bőven el vagyok vele.
Monitor?
A monitort nem dugok rá, mert nincs, amit rádugjak. Tehát igazából a monitorhoz lenne igényem, de az meg ugye olyan szabványú, hogy nem tudom rádugni. Tehát az még lehetne egy adapter egyébként. Viszont így nézve meg, én úgy vagyok vele a cégnél is, meg az otthoni szituációban is, hogy inkább adapter, és hogyha nekem fel kell állni attól a helytől, és elmenni való dolgozni, akkor egy kábelt szeretnék kihúzni, és nem 12-t. De megértem, hogy neked ezt duplán kell, mert otthon is, meg cégnél is, meg még útközben is, tehát teljesen megértem.
Lelövöm a poént, hogy mit vettem helyette, bár lehet, hogy te fogod tudni a pontos típusát. Ez Dell Latitude 5570?
5570, igen.
Vagy csak simán Dell E 5570?
Nem, Latitude, mert van Inspire-ből is, ha jól tudom, hasonló.
Ez az üzleti modell.
Ez ilyen biznisz.
És abból is a karbon házassat vettem meg.
Az 5570 szerintem az már nem annyira biznisz.
A Dell annak, hirdeti most ezt.
Az már a középkategóriája csak a Dell-nek, tehát a 70 környéki volt, meg a 60-as sorozat volt az üzletinek a tényleg üzleti, tehát az én titániumház, meg egyebek, vagy magnézium, valami titán, magnézium, mit tudom én.
Adamantium.
És az 5570 egyébként ahhoz képest visszalépés, de még mindig egy csodálatos gép, tehát hogy ez le a kalappal.
És vettem hozzá dokkolót, melóhelyre is, meg otthonra is.
Mennyibe kerül egy dokkoló?
Főtelmes összeg volt, nem? 30 ezer?
Dokkoló?
Aha.
12.
Per darab?
Aha. Hm. Viszont tudok 2-2 monitort rádugni.
Ó, ez jó.
Egy gombnyomással ott a gép. Ez ugyanaz, mint amikor egy kábelt ráduksz igazából.
Van egy olyan 20-25 dokkoló, ilyen, de 55-70-es.
Szóval, aki biznisz környezetben dolgozik, az tudja, hogy milyen is ez a dokkoló. Én nekem előtte is volt tartalékban egy ilyen gépem, meg ami nekem nagyon-nagyon fontos volt a gépváltásnál, az, hogy legyen benne több tárhely és több memória. Mert ma már minden memóriát eszik, és a 8 giga az én felhasználási módomnak az igazából kevés lett.
Jó nagyok azok az Excelek.
Az Excel-ek nem bírták nagyjából, de nem csak az Excel-ek, hanem mások sem. Meg a tárhely. A 256 giga szerintem manapság meg kevés.
Ez kompromisszumos. Tehát ha valamit akarsz vele csinálni, ez kompromisszumos. Tehát amíg csak Excel-t baszogatsz meg minden, akkor el tudsz tenni az egyterás cloud-dal, de amint te tartalmat gyártasz, vagy bármi, ott már azért tud gondot okozni. Vagy mondjuk, hogyha van egy 256-os telefonod, és backupot akarsz fel, akkor
az
nem fél rá. Én ezzel találkoztam.
Olyat nem tudsz csinálni. És aminek én nagy barátja vagyok minden elektronikai eszköznek a kapcsán, az a javíthatóság. Az új MacBookok igazából már javíthatatlanok, hogyha valami hibája van. Otthon, újra fogalmazom, utólagos szervíz által javíthatatlanok. Ha beviszed a gyári szervízbe, ahol rendelkezésre áll az a technológia, amit csiliárd forintokért lehetne beszerezni, akkor esetleg meg tudják javítani. De inkább ugyanaz van, mint a síkképernyős vagy mi az nagyképernyős ilyen ledes tévéknél, hogy kivasszák az alaplapot, azt betesznek egy újat, és nem gondolkodnak benne, hogy esetleg kicseréljék valamelyik tranyót, kondenzátort, vagy bármit, amik ott kiszoktak égni, hogy el szoktak használódni, és ez nekem ilyen szívet melengető dolog, hogy ez a gép, ez így javítható.
Azért kíváncsi lennék rá, hogyha a MacBookodat elviszed egy szakemberhez, ahhoz találsz valószínűleg szakembert, de mondjuk, hogyha elviszed a Dell-edet, akkor mit fognak rá, és hol mondani, hogy hát ezt persze, ezt most lefoszlasztjuk róla ezt, meg ráfoszlasztjuk azt. Tehát nekem az a, az, a, az előre feltett fogadásom, hogy a memórián és a vinyón kívül abba se fognak semmit javítani.
Hát figyelj, az aksia például cserélhető normálisan, egy csatlakozót kihúzol, kiveszed az aksit.
Sőt, azt szerintem még az se kell.
Nem, de...
ez kívülhő csat.
Nem, nem, ez nem az a modell.
Ja.
Ez le kell venni a hátlapot, és ott van alatt a...
De az nagyjából a MacBooknál is így van.
Rá van forrasztva ott már az alaplapra az aksi az új gépeknél.
Hát, de leszedhető róla. Tehát, hogyha, hogy mondjam, egy szervizbe elviszed, az aksi az szerintem cserélhető. Semmi más nem.
De így van, semmi más nem. Ami nekem még egy ilyen jó pont ennél a gépnél, az, hogy matt a kijelző, tükröződésmentes. Én nekem a MacBook Pro-n is volt egy ilyen plusz fólia, viszont mivel ez egy ilyen utólagos felhelyezett fólia volt, ezért csomót elvett az élményből, a használati élményből, mert a MacBook Pro-nak meg ennek a retinásnak baromi szép kijelzője volt, gyönyörű volt a mostani Dell-hez képest. Hogyha csak úgy magába használom, de egyébként a nap nagy részében nekem rá van dugva ilyen IPS paneles kalibrált monitorokra, szóval, hogy színhelyesen látom most is a világot. Szóval nincs gond. Szóval egy szó mint száz, én így mit olyan egy két hete vettem meg ezt a Dell-t, még nem adtam el a MacBookot, amikor már megvettem. Én így nagyon-nagyon örömmel használom, így jó használni a gépet, és amit meglepődtem, mert például azt el is felejtettem, hogy lesz benne, hogy van benne SIM-kártya foglalat. És ugye nekem van korlátlan mobilnetem, és ahhoz egy társkártyát igényelek, beleteszem a laptopba, és ez igazából felesleges, mert van egy MiFi stickem is, amiben szintén van egy korlátlan mobilnetes SIM-kártya. Azzal is megoldható lenne.
De így önerőből használható lesz mindig.
Igen, hát igen,
térerő.
Igen. És akkor így kicsit elgondolkodtam a életemet körülvevő technológián, amit Antenna már említett is, hogy mi legyen az Apple Watch-sal, mert hogy nem használom semmire. De ezt így szó szerint semmire. Nem nézem rajta, hogy mi lesz a naptár esemény, nem nézem, nem érdekel rajta, hogy hány darab karikát teljesítettem, hogy...
Ez teljesen ismerős ez az érzés. Ami...
Egyetlen dolog van, amit nagyon-nagyon sokat használok, az a fizetés.
Uh-huh.
Az tényleg napi szinten többször is.
Nekem is kb. Ez az egyetlen interakcióm az órával. Azon kívül az esetek minden részében ez egy másodlagos kijelzője a telefonomnak, ha így igen, belegondolsz.
Igen, és én ezt az órá, ez két éves ez az óra. Én mindjárt az első vagy második héten megkarcoltam a bal felső sarokba, utána következett a bal alsó sarok, majd meghúztam a házát, és utána megsérült a jobb felső sarok, és pont ma néztem, hogy van egy karc a jobb alsó sarokba.
Akkor értem, miért akartad olcsón adni.
De nem látványos, szóval, hogyha
nem értem,
így bekapcsol a kijelző, akkor nem látod. Hogyha nézed, akkor igen. Mivel én meg ráadásul szeretek vigyázni a cuccaimra, ezért engem ez zavar.
Hát én meg már ugye úgy vagyok vele, hogy nem féltem. Mert ugye nekem ez Series 1. Tehát ugye nem a nulladik, tehát nem a legelső generáció, hanem ugye az egyessel jelölt generáció. Ez már nem is tudom, hogy hány éves. És tényleg azért sem használom különböző interakciókra, mert már alkalmatlan rá egyszerűen. Úgyhogy ez ugye átcsapott abba, hogy nem féltem. Tehát nem tudom, falat csiszolok, kalapálok, glettelek, festek, bármi melónál, ez ott van, és kapja az ívet rendesen. Tehát erről az aljáról spaklival vakartam le a glettet.
Szóval én nehezen tudom azt megérteni, hogy marad embereknek karcmentes az órája. Ez az én életmódomon múlik, mi több valószínű. Próbáltam rá, hogy vettem ilyen kis védőtököt, hogy körbevédje. És képzeljétek, bement alá a kósz, és megkarcolódott az óra, ahogy ez a tok. Az így mozgott rajta, úgyhogy azt elvetettem azt az ötletet.
Na de mi lesz akkor vele? Vagy ez még nincs eldöntve?
De Bálinttal beszélgettem erről. Viszonylag sokat azért, mert ő is óravásárlás előtt volt. És mondtam, hogy én szeretnék visszatérni a kerek órákhoz. És megkérdezte, hogy miért nem veszek mechanikus órát, hagyományosat, most mutatósat.
Vagy flexet és flexed le az Apple Watch-nak a sarkait.
Ja, miért nem veszek olyat? Mondtam azért, mert van 5. Szóval, hogy ez is egy kattanás azért az embereknél, igen. Hogy hány darab órát tart otthon. Nem drága órák ezek, de én úgy szeretem őket, még jól néznek ki. És nekem baromi fontos egyetlen egy feature az okos órából, hogy jelezze, ha hívnak. Én nekem ez ilyen kurva jó dolog. 4 évvel ezelőtt vettem az első Apple Watch-omat. Szerintem, ja nem, előtte Pebble órám volt. Rá emlékeztek még, ugye?
Nem. Én nem.
Hogyne, az első között vettem én is.
És Pebble órám volt előtte. Imádtam. Nagyon jó volt az az inkes kijelző. Szerintem az annál több nem is kell. Én nem,
hát de.
Én nekem nem. Baromira élveztem azt az órát. Nagyon szerettem. Megvan a mai napig, megvan a töltője, minden.
Wow.
És működőképes is. Én nem tudom, szerintem 7-8 éve, 10, le van némítva a telefonom. És így nem tudom.
Nekem is fura érzés volt, mert ugye nektek meséltem, hogy az utolsó frissítésbe belehalt valamiért az órám, és így 2 napig nem tudtam megcsinálni, úgyhogy nem is hordtam, nem volt rajtam, és azt a frusztráló érzést, hogy a zsebembe rezeg a telefon. És ugye, nem tudom, elszoktunk, vagy legalábbis én borzasztóan elszoktam tőle, és nincs az, hogy akár dolgozok kesztyűben, és csak oda nézek tényleg az órámra, és látom, hogy mi az, ami, vagy aki éppen engem zaklat, el tudom dönteni, hogy fontos vagy nem. És így frusztrált, hogy ott rezeg, és elő kell venni, megnézni. Elkényelmesedtünk, azt kell, hogy mondjam. Vagyis nem tudom.
Maximálisan.
Nem tudom.
Hát én most ilyen digitális detoxba vagyok ilyen szempontból, mert én ugye külön választottam a céges meg a privát telefont, és ahol a legtöbb interakcióm van, az a céges környezet, az nincs az Apple Watch-hoz kötve, mert ugye nem lehet 2 telefont egy órához kötni sajnos, pedig ezt élném azért. Úgyhogy így az események nagy része az így a telefonon van, a hívások azok átérkeznek, de semmi más, és így, hát nem mondom, hogy nyugodt az első hétvégén. Még a tagadás fázisban vagyok, hogy menni fog ez, jó lesz ez, de azért nagyon nem egyszerű, és ma több meetingről késtem el, csak azért, mert nem csipogott az óra, hogy...
De várj, akkor neked van, hogy most az óra az az otthoni telefonodhoz van.
Igen.
Aha, és nem a cégeshez. Uh-huh.
Tehát az óra igazából az otthonihoz van, a céges az meg egy olyan telefon, amit, hogyha vége a munkaidőnek, akkor így bedobok a táskába, és hogyha éppen nagyon unatkozok, akkor elnézek.
Érdekes, mert én ugye ezt pont fordítva csinálom. Ugye én a cégesre álltam át, az van nálam mindig, és az óra is azzal van párosítva, és a saját privát telefonszámom, amitől nem szerettem volna megválni, ő bekerült egy régi ilyen iPhone SE-be, és akkor gyakorlatilag az, amit te mondasz, hogy bedobod a sarokba, vagy nem tudom, nekem is. Viszont annyi előnye van az iCloud-nak egyébként, hogy például a különböző számokra, vagy hozzákapcsolt telefonszámokra érkező üzeneteket, azokat ugye tudja egyre is közvetíteni.
Akkor, hogyha azt a céged nem tiltja MDM-ből, mint ahogy ezt nálunk megteszik.
Ja. Akkor lehet, hogy nálunk egy kicsit engedékenyebb.
Nekem azért van ez így, mert tehát azért nem használom a céges telefont, mint fő készülék és mint elsődleges készülék, mert az egy iPhone 7 32 gigával, tehát hogy már nem, hogy az alkalmazásaimat, de így az üzeneteimet nem tudta átszinkronizálni, tehát esélyem nincs, hogy én a 256 gigás készülékről most átköltözzek egy 32 gigásra kényelmesen, ja, minden kompromisszum nélkül, tehát nem. És egy iPhone 10-es után nehéz azt mondani, hogy az iPhone 7-el én el leszek.
Nem, biztos vagy nem.
Viszont ugye a covidos időkben egyébként az új lenyomatolvasó az újra egy hasznos feature-é vált, mert hogy...
Maszk.
Mert a maszkban nem ismer föl buszon egyéb helyeken, vagy fizetésnél, tehát az a legkellemetlen, amikor fizetésnél ugye pötyöksz meg minden, így sokkal egyszerűbb, hogy új lenyomattal ezt így le tudod kezelni. De mondom, nem jó. Tehát, hogy nagyon nem jó ez a 2 telefonos dolog. Lehet, hogy ez be fog majd válni, lehet, hogy egy idő után azt kell, hogy mondjam, hogy hát akkor elengedem a 10-est, és nomád módon visszamegyek egy ilyen 32-10-es Nokia szintre.
Én roppant mód élem azt, hogy semmilyen üzenetértesítés, semmi nem jön az órára, nem is hiányzik. Sokkal nyugodtabb az életem, hogyha nem rezeg állandóan a kezemen az óra. ezért, hogy lelőjem a poént, hogy Gergő kérdésére válaszoljak, egy Garmin okosóra fele kacsingatok. Még nem tudom pontosan, hogy melyik legyen.
Ja, azt hittem, ebben van a kosárba.
Van, nincs benne a kosárba, várom a Black Friday-t.
Ja, ja.
Van olyan gondolatom, hogy egy ilyen buta okosórát veszek, aminek viszont ilyen szolár panel van a kijelző mögött, vagy nem is tudom, hogy pontosan hogy működik az a technológia, és nem kell tölteni. Csak mit tenni, ilyen 82 naponta.
Ja, ez kemény.
Hogyha nincsen túlzottan napsütéses időd, viszont abban is van GPS, meg mindenféle ilyen jóság.
Sokat használt funkció egy órában.
A Garminoknál ez fontos mondjuk, mert azt arra az egész cég erre épül, hogy navigációs rendszereket fejleszt.
De most megint veszel egy olyan okos eszközt, aminek a 89%-át megint nem fogod használni. Miért? De
erre próbáltam utalni én is.
Miért?
De akkor mondjatok egy olyan okos órát, ami jelzi, hogy ki hív, nem kell gyakran tölteni, és jól néz ki.
Most én Vitingset mondtam volna, de nem jelzi, hogy ki hív. Mert ugye
de most mondta, hogy szereti, hogyha nem kell, nem vezeg a kezén minden mindig.
Igen, csak ugye most mondta, hogy hazudik. Jelzi, hogy ki nem hív. Kell, ki hív. Kell az, hogyha valaki hív, az biztos, hogy ugye rezgéssel vagy valamilyen módon jelzi, nem ismerem. De igen, a Vitingsnek ráadásul ugye kerek, mutatós,
igen, hagyományos. Igen, az jól is néz ki, ezzel nincsen gond. Egyébként olvastam róla teszteket, és nagyon hullanak az órák. Rengeteg órát cseréltek ki, ilyen garis.
De nem a közelmúltban jött abból is valami új.
Mindig van belőle valami új, mert folyamatosan kapom hírleveleket, csak engem nem érint, mert én el vagyok az Apple Watch-sal. Nagyon boldog át ez, úgyhogy de hogyha én ez nem, tehát nem interaktálnék az órával, tehát nem lenne visszafele kommunikáció, biztos, hogy valami hasonlóba mennék, hogy Vitings, vagy ehhez hasonló, rengeteg van egyébként szerintem. Én biztos, hogy nem Garminoznék, mert egyrészt nagyon drága ahhoz képest, amennyi feature-t használsz belőle, úgyhogy így...
Várj, most nézem, hogy az új Vitings órákon a számlapon belül van még két másik számlap, ami az egyik egy mutatós, nem tudom, hogy mit mutat, a felső viszont egy kisebb fajta digitális kijelzőnek tűnik, mert az egyik képen egy szívecske van, a másik képen meg egy ECG, tehát valószínűleg az egy dinamikusan változó kijelző. Na, tehát hogy igen. Lehet, hogy annyi kifér rá, hogy apa vagy anya.
És kerül egy ilyen óra?
Hű, azt nem tudom. By now.
Ami kikeresett, hogy mibe kerül egy ilyen óra, mondok még egy szempontot, ami nem a legerősebb ugyan, de nálam számít. Ugye már itt ecseteltem, hogy a Apple Watch-nak minden sarka meg széle meg van már sérülve. Szeretnék egy olyan órát, ami kicsit strapabíróbb is.
Általános Zafir vagy sportverzió érdekel.
Milyen?
Általános Zafir akar lenni.
Mindegy, mondj egy pénzt.
S-sel 2P-vel.
Igen.
Meg sport.
Mondj egy pénzt.
Sport.
Legyen a sport... 40 mm-es size, most a szín nem nincs számít. Nagyon. Hát ez most 199,95 euró.
Az 80 ezer forint.
200 euró. A regulár, tehát a hagyományos alapváltozat, az úgy tűnik, hogy egy 40 mm-es 179,95.
Az mondjuk 75 ezer forint. Azért annyira az se olcsó, hogyha innen nézzük. Fogalmam nincs, mi lesz belőle. Jaj, még hónapok kérdése, hogy
megvettem ez... Apple Pay-el, vagy most mit csináltam?
Gratulálunk.
Ügyes vagy. Melyik verziót vetted?
Na, ez hogy kell itt legyen? Na. Amúgy menő, tök jól néz ki. Tehát azt igen. Kell, hogy mondjam, hogy tetszik.
Jól néz ki, mindenképpen jól néz
tehát,
ki.
Tehát, ha ilyen fes, szépszál fiatalember lennék, ingel és mondzsett a gombbal, ez jól mutatna rajtam, de nem vagyok.
Nézd, hogyha Apple Pay-t el tud engedni, meg az, hogy kihív, akkor végtelen opciód van. Ha az, hogy kihív fontos, akkor és neked a Garmin-féle túrázós, robusztus izé kell, akkor abba is van. De ott van egy Apple Watch a kezeden. Miért kell másikat venni, amíg ez meg nem döglik?
Te se tudod minden vásárlásodat megmagyarázni, jó?
A legtöbbet meg tudom.
Ideológiát szerintem. Tudsz mögé tenni.
Én mindéket meg tudom.
Miért cserélted le az ötös Apple Watch-odat hatosra?
Mert van benne vérhoxigén mérő, és pontosabb a pulzus, meg a VO2 számítása a futásomhoz.
Mi az az élethelyzet, ahol vérhoxigén szintre van
szükség? A futás. A futás, a kondíció, másrészt meg nem buktam vele annyit. Mert így kb. 40 ezerből volt egy másik órán.
hogy most kiszálltál belőle.
Aha. Igen, egyébként ez fontos szerintem, hogy ha váltani akarsz, akkor érdemes rögtön, mert nagyon durván elveszti az árát, és én is ugye igazából az első pár év után már ezért nem váltottam erről a Series 1-ről, mert egyszerűen már ugye elvesztette az értékét, és még egyszer majd, hogy nem egy teljes áru beruházás lett volna, hogy annyit meg nekem egyébként nem ér meg, viszont ha korán váltottam volna mondjuk Series 1-ről Series 2-re, akkor nem tudom, a kétharmadát lehet, hogy még visszahozta volna, hogy eladom, és akkor egy egyharmaddal kellett volna csak pluszba beszállni.
Ha őszinték akarunk lenni, akkor az Apple Watch is nagyon drága.
Hát ez egyértelmű, egyértelmű nagyon drága.
Horror áron van.
Én annyit tudok hozzátenni, hogy az enyém, az ugye egy éves nagyjából, egy éves volt, de nulla kac, tehát hogy abszolút jó állapotban, és ráadásul még egy év biztosítás van rajta. Tehát aki most ezt így megvette, az kap egy majdnem új órát, úgyhogy még van rajta egy év biztosítás, ki van fizetve, tehát hogyha neki összetörik az órája, befizet mint 20 ezer forintot, és kap egy vadonat újat. Tehát ez egy nagyon jó vétel volt. Nekem is jó vétel volt az új ezáltal, de én új feature-t vettem. Tehát én nem azért cseréltem le, mert tetszik, meg vegyek valami másikat.
Úgy néz ki, mint az eddig.
Nem, mert piros.
Ja, tényleg.
Tehát én egy új feature-t vettem, amit én úgy érzek, hogy a jelenlegi élethelyzetemben nekem megért annyit. Tehát ugye azt mondod, hogy te nem használod a feature-ök nagy részét, nem érdekel. Én ezt cáfolom, de azt viszont meg tudom érteni, hogy ha szolár verziót vennéd, hogy akkor nem kell tölteni naponta. Az egy kipasszott fontos
igen,
dolog.
Igen.
Mert azért az elég idegesítő, hogy én úgy megyek haza, hogy na megvan minden, köhöm megvan, akkor letehetem az órámat, hogy feltöltsön, hogy éjszaka majd mérje a sleep time-omat, meg a bed time-omat, hogy reggel aztán megint feltegyem ébredés után tölteni. Tehát nyilván teljesen idiotizmus.
A Garminnak a többi órája meg az ilyen inkes, szerű kijelzővel rendelkező órák is ilyen egy hét körüli működési idővel bírnak, és ez nekem tetszik.
Mondom, tehát mivel, hogy ha te nem használod az interakció részt, és én azokat nem értem, akik nem akarnak, mint diktálni, vagy bármi az órának, annak teljesen felesleges Apple Watch-ot venni. De
akkor ez overkill. Így van.
Figyelj, nekem nagyon sokszor van az, hogy ezt már meséltem, hogy mivel ketten használjuk az autót, és én teljesen gyökér vagyok így emlékezetből, tehát nem tudom, hogy hol hagytuk az autót. És ezért csináltam olyan shortcutot, hogy bejelölöm, hogy most itt vagyok, ő ezt beteszi egy naptárba, ami megvan osztva a Norival, és akkor így a naptárba vissza tudjuk nézni, hogy hol van az autó, tehát lokációt elmenti egy bejegyzésbe. És ezt nagyon sokszor azt csinálom, hogy vezetés közben látom, hogy ott egy parkoló, akkor csak felemelem a kezem, és bemondom az órának, hogy azt a vezényszót, amivel ő tudja, hogy ezt a sortkátot el kell intani, tehát, hogy én aktívan használom az órának ezt a tulajdonságát. Tehát így én nem dobnám ezt így el, de például a főnököm, aki inkább a sport meg egyéb dolgokat tartja szem előtt, ő simán Garmint vett egyébként. Oké, hogy titánium, meg zafír, meg mit tudom én milyen berakása, de neki meg az volt fontos, hogy úgy nézzen ki, hogy nem mint egy műanyag, ilyen nem tudom, ez a régi Casio G-Shock, hanem ténylegesen egy ilyen óra.
Pedig az jól néz ki. Sárgába az kurva jól néz ki.
Tehát, hogy neki fontos volt az óra kinézete, nyilván ő olyat vett, ami órának néz ki, de egyébként benne van az okos feature is. Vagy okosított, inkább úgy mondom.
Na hát, én most elmegyek, csinálok vacsorát a tegnapi alapléből. Hát nem is vacsora lesz, hanem holnapi ebéd. Úgyhogy jó főzőcskézés nektek is, ha nekiálltok.
Az jó étvágyat.
Jó étvágyat.
Csővő.